Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és adventi istentiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Jeremiás próféta könyvében, a 7. részből, az első 11 versből következőképpen. Foglaljuk addig le a helyünket, és hallgassuk figyelemmel Isten igéjét. Hát a megnevezett helyen, a 7. részben, Jeremiás próféta könyvében így szól Isten igéje. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól: állj ki az Úr házának kapujába, és így hirdesd ott az igét. Halljátok az Úr igéjét, ti judaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek ura, Izrael istene: jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy továbbra is ezen a helyen lakjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban: az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt, mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha egymással szemben igazságosan jártok el, ha a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, öltök, paráználkodtok, hamisan esküsztök, Bálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Ezután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet rólam neveztek el, és ezt mondjátok: megszabadultunk. De aztán ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Hát rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet rólam neveztek el, majd én is annak nézem. Így szól az Úr. Gyertek, testvérek, csendesedjünk el, emeljük fel szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk a 19. Zsoltár szavaival. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny, nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján, elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké, az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok szín aranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, a titkos bűnök miatt ne büntess meg. Kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam, akkor fedhetetlen maradok sok bűntől mentesen. Fogadd kedvesen számnak mondásait, és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, Istenek igéjét, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, a 2. részből, az 4 verset olvasom. Az ige szakaszt megtaláljuk a liturgiás lapunkon is, középen lehet követni. Így szól tehát hozzánk Isten igéje: Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket tesznek. Azt gondolod te, ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülsz Isten ítéletétől, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz. Foglaljunk helyet. Eléggé régen volt már, kedves testvérek, hogy Zoltán a Római Levél első fejezetéről beszélt, én is itt voltam, ott ültem fönt, úgyhogy emlékszem, és talán többen emlékszünk még ennek az igehirdetésnek a lényegére. Azért utalok erre, mert a Római Levél az egy logikus, folyamatos gondolatmenet, egy kicsit hosszúan kifejtett gondolatmenet, de nem érdemes elveszteni benne a fonalat, mert akkor nem feltétlenül találunk vissza a gondolatmenetbe. És ezért próbálok biztatni mindenkit, hogy kicsit emlékezzünk vissza erre az első részről szóló igehirdetésre, mert ott ugye arról volt szó, hogy alapvetően Isten mindannyiunknak lehetőséget ad arra, hogy a teremtett világ szépségében és a rendezettségében fölismerjük Istent. Fölismerjük Istent, mint aki mindennek a szépségnek, rendezettségnek, tökéletességnek, ennek, amit kinéz az ember és látja ezt a napsütést, hogy annyira tökéletes, hogy ilyet kigondolni sem lehet, hogy ennek a rendnek, amiről énekeltünk is, a nap befutja a pályáját minden reggel, ennek a teremtőjét megismerve, fölismerve, őt urunkként magasztaljuk, dicsérjük. Talán arra is emlékszünk, hogy arról is beszélt Zoltán, hogy az ember hogyan reagál erre a lehetőségre. Isten megadja ezt a lehetőséget, elénk adja az egész teremtett világot, hogy fölismerjük benne őt, és Istenünként magasztaljuk. És Pál leírja azt, hogy az emberek mit válaszolnak erre. Ha nem írná le Pál apostol, akkor is tudnánk. Mert az emberek nem élnek ezzel a lehetőséggel. Sehogy sem élnek vele gyakorlatilag. Isten helyett teremtményeket, maguk által kitalált dolgokat imádnak, legfőképpen önmagukat próbálják imádni. És ez az a történet, ami meghatározza az egész Szentírásnak az üdvösség történetről alkotott képét. Mert ez van a Mózes első könyve elején Ádám és Éva történetében, hogy az Isten felkínálja az embernek ezt a kapcsolati lehetőséget, hogy békében, boldogságban, egyetértésben, az Istennel egyetértésben élhessen, gondos életet, szeretet kapcsolatban legyen, biztonságban legyen, és erre mi teljes határozottsággal és öntudatos szabadsággal nemet mondunk. Ezt tette Ádám is és Éva is, és ezt ismétli meg az ember mindig újra és újra a maga kis életében. És aztán ide vezethető vissza mindaz, amit Isten tesz az emberrel a Szentírás, az Ószövetségi Szentírás lapjain. Hogy megpróbálja helyreállítani ezt a megromlott viszonyt az emberrel. Ezért kiválasztja Ábrahámot és családját, hogy ő rajtuk mutassa meg másoknak, hogy milyen nagyszerű dolog, ha valaki Istennel él. Még egy olyan triviális történetben is, mint amikor Sárával Ábrahám Egyiptomba megy, és ott becsapja a fáraót, és azt hazudja, hogy a felesége az valójában a testvére. Még ott is kiemelkedik egy ilyen sötét történetben az, hogy Isten megáldja Ábrahámot. Mindenki látja rajtuk, hogy áldottak. Aztán kivezette a fogságból, Egyiptomból a választott népet Isten, egy hazát adott nekik, törvényt adott Mózes által. Aztán Dávid uralma idején megígérte, hogy Dávid házából való uralkodó lesz a Dávid trónján mindig. És ez az ígéret csak majd Jézus Krisztusban teljesedik be. Mert az idők végén elküldte Jézus Krisztust is, hogy véglegesen helyreállítsa velünk ezt a kapcsolatot. Elküldte az ő egyetlen egyszülött fiát, hogy visszatérítsen minket hozzá, Istenhez. És most már Jézus Krisztus ismeretében nem kell semmit tennünk. Nem, ahogy mózesi törvény mondja, hogy nem kell felmenni az égbe, nem kell lemenni a tenger aljára, az embernek nem kell vallásos szuper teljesítményeket végrehajtania, hinni kell Jézus Krisztusban a szívünkkel és a szavainkkal pedig, de még inkább talán a tetteinkkel, meg az életünkkel tanúságot kell tennünk Jézusról, azoknak, akik nem ismerik. Ennyi a teendőnk. De ezzel egy kicsit messze szaladtunk, mert ez majd a római levél 3., meg 4., meg 5. fejezetében fejti ki Pál. Ezt csak azért mondtam el, hogy egy kicsit az első részt hozzákapcsoljam a másodikhoz, amiről én akarok beszélni, illetve a másodiknak is csak az elejéről. Mert ez a második rész is hihetetlenül gazdag fejezet, és amikor Zoltán megkért nagy tiszteletű úr, hogy beszéljek a római levél, akkor biztos arra gondolt, hogy a második résznél majd a megigazulásról és a cselekedetek és a hitbeli megigazulásról fogok beszélni, mert ez lelkész szempontból sokkal izgalmasabb kérdés, mint amiről most fogok beszélni. De azt gondoltam, hogy arról úgyse lehet egy prédikációt mondani a megigazulásról. Viszont itt, amit Pál az első 4 versben mond, és amivel folytatja az első résznek a gondolatát, azt majd meglátják a testvérek, hogy mennyire használható, de én úgy gondolom, hogy az hazavihető üzenet egy ige hirdetésben is. Szóval Pál itt a második részben azt mondja, hogy itt vannak ezek az emberek, akikről az első részben beszéltem, akik nemet mondanak Istenre. Fölvállalják azt, hogy őnekik nem kell Isten. És persze tudjuk, hogy vannak ez a másik csoport ember, akihez mi is szeretnénk tartozni, akik igent mondanak Jézus Krisztusban Isten hívó szavára. Ez a másik csoport. De van egy harmadik csoport, azt mondja Pál, is erről szeretne itt beszélni a második rész elején. A harmadik csoportra, akit igazándiból nehéz beilleszteni az első csoporthoz, vagy a harmadikhoz. Ez a csoport középen van. Ők az ítélkező emberek. Ők azok, akik azt mondják magukról, hogy ők jobbak, mint azok, akikről az első rész beszél, akik Istent visszautasítják, és nem akarnak róla tudni. Ez a második csoport megveti a bűnös embert, éppen azért veti meg, mert hogy azok nyíltan elutasítják Istent és az ő uralmát az életükben. És érdekes módon erről a második csoportról, az ítélkezőkről mondja azt Pál, hogy nincsen mentségük. És erről a második csoportról szeretnék ma délelőtt beszélni. Ők azok, akik nem elég bátrak ahhoz, hogy nyíltan elutasítsák Istent, de ahhoz még kevésbé bátrak, hogy Istent őszintén a szívükbe fogadják. Szóval valahol ott megállnak félúton, a két csoport között, az első és a harmadik között. Ők azok, akik jobban szeretik sajnos a bűnt Isten kegyelménél, de eközben érdekes módon mégis jobban félnek az emberek ítéletétől, mint Isten ítéletétől. És azt hiszik, hogy az idők végezetéig játszhatják ezt a kettős játékot, hogy egy kicsit adok Istennek is a látszatból, és valójában maradok Istentől távol. Ők azok, akik megjelennek minden vallásban, és visszaélnek minden vallásban az emberek hiszékenységével. Ők azok, akiket Cicero azt az ókori Rómában mondta az egyik barátjának, hogy nem érti, hogy amikor az egyik béljós szembe jön az utcán a másikkal, akkor miért nem fogja a hasát nevettében, amikor összenéznek. Szóval a vallási hiszékenységgel visszaélő emberek minden vallásban megvannak. Ők azok, akikről már az ószövetségi próféták, konkrétan Jeremiás, akitől olvastam az olvasmányt, már ők beszélnek, hogy ők az igaz hit igazi ellenségei. Nem feltétlenül az egyszerű, őszinte bűnös ember, aki azt mondja Istenre, hogy nem kell Isten. Az egy világos képlet. Az igazi veszély az a képmutató farizeusokkal van. Nem véletlen, hogy velük volt Jézusnak is a legtöbb összetűzése, amikor ők folyamatosan ott ólálkodtak Jézus körül. És ők voltak a szuperhívők, a kor szuperhívői, kíváncsiak voltak, hogy mit mond ez a mester, mert olyan érdekesnek tűnt, amiről beszél. De valójában alapvetően megkérdőjelezték azt az igaz beszédet, amit Jézus hirdetett. Mert Jézus az igazságra alapozta a beszédét. Ez meg az farizeusokat nagyon zavarta. Mert ők az igazsággal nem akartak foglalkozni, ők nagyon jól érezték magukat abban a megkonstruált vallásos valóságban, amiben éltek. Pál apostol az első részben, amiről az előző igehirdetés szólt, ott még inkább ezt a pogány világot ábrázolta, akik nem akarnak Istenről tudni, csak szimplán visszautasítják Istent, és bálványokat imádnak. Itt ebben a második részben, amikor az ítélkező emberről beszél Pál, akkor inkább a saját honfitársaira gondol, a vallásos zsidó emberekre. Egy kicsit a saját farizeus múltjával is vitatkozik, a saját farizeus énjének is üzen, amikor azt mondja, hogy most azok figyeljenek, akik erkölcsileg magasabb szintre állítják magukat, mint a bálványimádó erkölcstelen pogányok. Amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. Pál apostol, amikor ezt mondja, akkor háromszor használja az ítélni görög szót, ez látszik a fordításban is, és mindig egy kicsit megváltoztatja. Ez is nagyjából látszik a fordításban. Egy picit mindig más igekötőkkel látja el, picit más értelme van. Ha Károli fordításban nézzük meg, ott jön ez ki talán legjobban, amelyik azt mondja, hogy amiben mást megítélsz, abban önmagadat kárhoztatod. Ugyanaz a szó a görögben egyébként. Kárhoztatod meg, a megítélsz. De ez a fordítás jól rámutat, hogy mi a baj a Pálnak ezzel a viselkedéssel, hogy a másik embert én megítélem, és ebben magamat kárhoztatom. Az a baja ezzel Pálnak, hogy az ilyen ember az ítélkepe teszi be magát, és ezzel tulajdonképpen Isten szerepére tör. Isten szerepét akarja átvenni. Mert egyedül Istennek van arra joga, és képessége és hatalma, hogy minden embert megítéljem. Mert ő az, aki minden körülményünket látja. Nem csak azt, amit teszünk, nem csak azt, amit gondolunk, nem csak azt, amit a gondolatainkkal vitatkozva a lelkiismeretünk néha megszólal és mond nekünk, hanem tudja az összes szenvedésünket, tudja az összes örömünket, a körülöttünk lévő embereket ismeri. És Isten ezeket mind az utolsó ítéletben oda teszi elénk, és minden körülményünkkel együtt tud minket megítélni. Nincs olyan dolog, ami napfényre ne kerülne az utolsó ítéletkor, de igazságos ítélet lesz, testvérek. Nem olyan ítélet, mint amikor mi ítélkezünk mások felett, nem hogy fél információk alapján, semmilyen információk alapján. Amikor azt mondjuk, hogy hát a másik ember most vált el, hát milyen feleség ez, vagy milyen férj, vagy milyen rosszul teljesít a gyereke az iskolában, nem tudja nevelni, vagy nem igaz, hogy a szüleiről nem tud rendesen gondoskodni. Mi látunk egy pici kis ablakon keresztül, rálátunk az életére, de mi megkonstruáljuk az egész valóságot, hogy az milyen ember. Nem ismerjük a betegségét, nem ismerjük a gyerekkorát, nem ismerjük a fájdalmait, a csalódásait, a másik ember hozzávaló viszonyát. Mi ilyen kis apró kis morzsákból azt gondoljuk, hogy megítélhetjük a másik embert. Pedig Pál már a levélben több helyen is óv ettől, hogy ítélkezzünk. Azt mondja a 14. fejezetben, ahol az erősek és a gyengék konfliktusáról beszél a római gyülekezetben, a hitben erősek és gyengék konfliktusáról. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Hát tulajdon urának áll vagy bukik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Mi emberek tehát nagyon szeretünk ítélkezni. A semmi kis információ birtokában mérlegre tesszük a másik ember életét. És tulajdonképpen Pál ezért óv az ítélkezéstől, mert Isten dolgába és felelősségébe szeretünk beleavatkozni. Amikor erről az ítélkezésről beszél Pál, akkor bár nem nevezi nevén, de talán már én is így elkottyantottam ezt a szót, ez nem szerepel ebben az igeszakaszban, de valójában a képmutatásról beszél. Hiszen a képmutatás kiváló definícióját látjuk itt. Azok az emberek a képmutatók, akik azt gondolják, hogy mentesek azoktól a bűnöktől, ami minden más emberre jellemző. Az ókorban a képmutatás különösen gyűlölt bűnnek számított, mert azt gondolták a filozófusok, hogy egyesíti magában a hazugságot, az árulást, az istentelenséget és a közösséggel szembeni árulást és a szolidaritás hiányát. Sokat élcelődtek az ókori írók, hogy azon, amikor híres és befolyásos emberek lebuktak a képmutatáson. Augustus császár például, az akkori világ ura, egy olyan konzervatív családerkölcsi törvényt hozott, törvényeket, törvénycsomagot, ami a legszigorúbb szankciókkal sújtotta a válásokat, a különböző erkölcsi kilengéseket, és nagyon szerettek ezen élcelődni a kicsit későbbi írók, mert a kortársai nem mertek élcelődni rajta, de a későbbi írók így visszaemlékezve, hogy se ő nem tudott ezeknek megfelelni a magánéletébe, se a felesége, két elég különböző magánéletet élt ő és a felesége, és a lánya se, de legalább a lányát jól elítélte. Tehát a lányát ez alapján, a törvény alapján jól elítélte. Aztán ott van a másik ilyen filozófus, Seneca, aki kor leghíresebb erkölcsi filozófusa volt, majdnem Pál apostolnak a kortársa, tulajdonképpen kortársa volt Pál apostolnak. Ő aztán igazán fennkölt műveket írt az emberek közötti egyenlőségről, a nemes jellem ismérveiről, a lelkiismeretről, szinte keresztjén etikai magaslatokat érintett, olyannyira, hogy az ókeresztény írók, például Tertullianus rendszeres azt mondta, hogy a mi kedves Senecánk, tehát keresztjén szerző tulajdonképpen, Seneca csak nem tud róla, olyan dolgokat ír. Sőt, Calvin is az első kommentárját nem a Szentírásról írta, hanem Senecának az egyik művéről, még amikor fiatal tudós volt Párizsba. Közben erről a Senecáról tudjuk, hogy a rabszolgáit állatszámba se vette, kegyetlenül bánt velük. Lelkiismeret furdalás nélkül pedig, amikor Néró elhatározott, megölt, tanácsokat adott neki, hogy hogyan lehet az ügyet elsikálni a legjobban, hogy ne legyen belőle botrány. De a képmutatás nem csak az ókorban volt breaking news, hanem ma is. A legnagyobb élvezettel ezt olvassuk az újságok címlapján, amikor valaki lebukik, amikor igazán lebukik valaki. Amerikában a legjobb leleplező hír az, amikor mondjuk egy meleg lobby elleni kirohanásairól ismert konzervatív jobboldali politikus, aki a család modellt propagálja, keresztény család modellt propagálja, kiderül róla, hogy valójában meleg, vagy hogy meleg bárban volt. Nagyon gyakoriak az ilyen lebukások. Sőt, napokban arról olvashattunk, hogy a globális szegénység elleni küzdelem egyik élharcosáról, kiderült, aki egyébként állandóan a gazdagok adók elkerülését kárhoztatja, Bono, az énekes, a YouTube énekese, hogy valójában a máltai offshore paradicsomban tartja az összes cégét, és ott adóznak. Tehát ezek az esetek nap mint nap jönnek a napvilágra, és ezeket szórakoztatónak is találják az emberek, hiszen mindig azt mondhatjuk, hogy na hát ilyen az ember. Megerősíti bennünk azt, hogy az ember mennyire esendő. De a Bibliában Jeremiás vagy Jézus, amikor a képmutatók ellen beszél, akkor ők nem veszik ilyen lazán, ilyen félváról a képmutatás bűnét. Mert náluk a képmutató ember nem a saját nagyságáról, vagy kicsinységéről, vagy a saját tetszelgéséről bukik le egy alsóbb szintre, hanem azt mondja Jeremiás és Jézus, hogy amikor a vallásos képmutatókról van szó, akkor az Isten és ember közötti kapcsolatot fenyegetik a viselkedésükkel. Mert ezek a képmutató vallásoskodók a többi embert becsapják. Becsapják arról, hogy milyen az igazi Isten hit. Mert ha a hamis képmutató vallásosság lesz mintává egy közösségben, akkor annak az egész közösségnek a hitelét, az erkölcsi tartását, az Isten keresését, az Istenhez fordulását és a tanúság tételét is tönkreteszi. Ahogy azt Jeremiás prófétánál olvashattuk. Jézus a tanítványainak egészen konkrét tanácsot ad arra nézve, hogy hogyan viszonyuljanak a képmutató farizeusokhoz. Mindaz, amit mondanak, mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de a cselekedeteiket ne kövessétek. Mert nem azt teszik, amit mondanak. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, az emberek vállára rakják, de maguk egy ujjal sem akarják azokat megmozdítani. Ferenc pápa ehhez a jézusi tanításhoz, a képmutatás elítéléséhez csatlakozott, amikor ez év júniusában egy szentmisén, a Márk 12 kapcsán, amikor a Herodes pártiak adófizetéssel kapcsolatos kérdéssel akarják törbecsalni Jézust. Szóval erről prédikált, és a képmutatástól óvta a keresztényeket. Azt mondta, hogy a képmutatás, mármint hogy Ferenc pápa, azt mondta, hogy a képmutatás először is tönkretesz másokat. Figyeljük meg, hogy minden képmutató ember igyekszik először is hízelgéssel bebiztosítani a saját pozícióját. A képmutató ember csalhatatlan érzékkel megtalálja a közösség vezető, befolyásos embereit, és azoknak a gyenge pontját, ez általában a hiúságuk, és ilyenkor szépen, fokozatosan elkezdik becsepegtetni a hízelgés mérgét a célszemélynek a lelkébe. Mint a Hamletben Claudius az alvó király fülébe a mérget. Szépen lassan becsepegtetik. A lelkészek vagy a papok különösen gyakran áldozatul esnek az ilyen hízelkedőknek, mert elhiszik azt a sok jót, amit mondanak róluk, pedig a hízelkedő képmutatók általában csak a saját pozíciójukat akarják megerősíteni. A képmutatás erőtlenné teszi az önismeretünket. A lelki immunrendszerünk sérül, és végül a legkisebb csalódás is oda vezet, hogy az ember azt mondja, hogy egy világ omlott össze bennem. De nem gondolja, hogy az a világ az egy hamis világ volt, amit valaki fölépített benne. Másodszor Ferenc pápa fölhívja a figyelmet arra, hogy a képmutatás tönkreteszi magát a képmutató embert is. Mert egy idő után képes, és ő maga is elhiszi azt a színjátékot, amit játszik. Különösen a szupervallásos, szuperhívő emberekkel van baj. Mert ezek az emberek valójában legbelül immunissá válnak az evangéliumra. Tehát olyan átéléssel játsszák a szerepüket, hogy nincs idejük meg energiájuk meghallani az evangéliumot. Az ilyen embernek az evangélium teljesen hatástalan. Aki állandóan azzal van elfoglalva, hogy a megtért hívő ember erkölcsi magaslatára helyezze magát, és onnan kiossza mindig a bűnösöket, annak valójában nincs ideje vagy lelki józansága arra, hogy alkalmasint, ha szíven találná az ige, akkor tényleg megtérjem. Pál apostol is ezért figyelmezteti az ítélkező képmutatókat, hogy ne higgyék el, hogy ők az üdvösségért nagyobb eséllyel indulnak, mint az Istent elvető pogányok. Ha ezt az élethazugságot maguk is elhiszik, akkor soha nem tudják elfogadni Jézus Krisztus értük hozott áldozatát. Ha ebbe a hazugságba ringatják magukat, akkor nem tudnak megigazulni Isten előtt. És harmadszor és végül azt mondja Ferenc pápa, hogy a képmutatás elpusztítja a közösséget. Azt a közösséget, amiben a képmutató ember mutatja a képét. Jeremiás hiába hirdette Jeruzsálemben 40 éven keresztül. Képzeljük el, milyen hatékony ige hirdetése volt. 40 éven át hiába hirdette, hogy meg kell térni a választott népnek. Különben elpusztul az ország, a templom, a város, és egyen-egyenként mindenki, aki a városban van. Vagy kardélre hányják, vagy elviszik fogságba. A képmutatás, a hamis istentisztelet, a hamis proféták azonban kérgessé tették a nép szívét. És maguk az emberek is elhitték, hogy nincs is szükség megtérésre. Hát nincs olyan nagy baj. Talán egy kicsit több áldozatot kéne bemutatni a templomban. Lehet, hogy egy kicsit több alamizsnát kéne adni, egy kicsit több egyház fenntartó járulékot. De olyan nagy baj azért nincs, amit ne lehetne orvosolni azzal, hogy esetleg sikeresebb külkapcsolati szövetségeket kötünk, vagy külgazdasági partnereket keresünk, egy kicsit Egyiptommal összefogunk. Jézus is azért volt dühös a farizeusokra, mert őket a nép tényleg szuperhívőknek tartotta. Ők voltak a tökéletes hívők. És tudták, hogy ők sose lesznek olyan jó hívők, mint a farizeusok. És ezért piedesztára emelték, fölemelték őket, őket tisztelték a legjobban. Ők voltak az igazi kegyesek. Jézus szerint ez a hamis, önhitvallásosság a népet mérgezte meg elsősorban. A nép Istennel való kapcsolatát. Mert kinek van szüksége a megtérésre, hogyha elég csak precízen betartani a mózesi törvényt, elég a mentából meg a kaporból is tizedet fizetni. Mert kinek kell az Isten országa igazán, hogyha a jeruzsálemi papokhoz elviszük az áldozatot, és hetekre le vannak rendezve a bűneink. A képmutatás a közösséget is tönkreteszi. Ferenc pápa nem véletlenül beszélt erről, mert ha valaki ő, akkor ő az elmúlt években rengeteget tett azért, hogy visszaszerezze a katolikus egyháznak a megtépázott szavahihetőségét a társadalomban. Ő nagyon jól tudja, hogy egy-egy szemforgató, képmutató gesztus a papság részéről egy perc alatt lerombolja azt a bizalmi tőkét, amit az egyház évtizedeken keresztül építget az ige hirdetésével, a társadalmi szolgálatával. Amikor a pápa úgy nyilatkozik például, hogy ki vagyok én, hogy elítéljem a homoszexuálisokat, vagy amikor fölveti, hogy esetleg az elvált és újraházasodott katolikusoktól sem kellene megvonni a gyónás és szentáldozás lehetőségét, akkor tudja, hogy nagy ellenállásba ütközik, de tudja, hogy csak ezekkel az apró lépésekkel közelebb mehet azokhoz, akiket az egyház egyébként eltaszított magától. A református gyülekezeteinkben is országszerte tudjuk, hogy nagyon sok kiábrándult és megsebzett katolikus van. És ez persze nem ok arra, hogy képmutató módon azt gondoljuk, hogy azért vannak ezek a katolikusok közöttünk, mert mi jobbak vagyunk. Ha ezt így gondolnánk, akkor megint csak semmit nem értünk meg abból, amit Jeremiás, Jézus vagy Pál mond itt a levélben. Hát és most egy kicsit nehéz témáról szólok, igyekszem röviden. Sokszor hallom a lelkésztársaimtól is, hogy megvető módon beszélnek a nyugat-európai testvéregyházakról, mert azok elhagyták a Biblia tanítását, és szinte mindenütt a nagy mainstream protestáns egyházakban, Európában már elfogadják a homoszexuális lelkészséget, megáldják a homoszexuális házasságokat. És ezt mi elítélőleg tekintjük, és azt mondjuk, hogy mi bezzeg soha nem fogunk ilyet tenni. Csak azt felejtjük el, hogy Nyugat-Európa legtöbb országában már évtizedek óta elképesztő agymosás folyik ezeken a területeken. Elképesztő társadalmi nyomás van helyezve a keresztény egyházakra azért, mert ők mernek szembe menni a teljes társadalmi liberalizációval, aminek a lényege, ugye, hogy a szexualitás és a családjog területén nincs jó vagy rossz, nincsenek erkölcsi normák. Amelyik nyugati keresztény egyház ezt nem fogadja el, ezt a liberalizációt, az évtizedek óta azt kapja, hogy homofób, intoleráns és gyűlöletkeltő. És kellett egy pár évtized, de a nyugat-európai testvéreink megadták magukat. Nézze magába mindenki testvére, ki az, aki szeretne úgy járni templomba évtizedeken keresztül, hogy újjal mutogatnak rá, hogy te vagy az a homofób, meg te vagy az a gyűlölködő. Egész egyszerűen föladták ezt a küzdelmet. Arról nem beszélve, hogy nagyon sok helyen az állami törvényeket úgy változtatták meg, hogy az egyház konkrétan törvényszeg, és percenként be lehet perelni azzal, hogyha nem fogadja el ezeket a törvényeket. Az Egyesült Államokban a legfelsőbb bíróság kimondta a egynemű házasság teljes érvényességét. Innentől kezdve bármelyik egyház törvényszegő lesz, amelyik ezt nem fogadja el. És mi olyan könnyen azt mondjuk, hogy elhagyták a Biblia tanítását a keresztény egyházak. A körülményeket nem ismerjük. Félreértés leessék, nem értek egyet a bibliai tanítás elhagyásával. Csak arra hívom fel a figyelmet, hogy úgy ítélkezünk mások felett, hogy nem vagyunk az ő cipőjükben. Mi mondjuk ezt, miközben pedig idehaza megvan a mi saját problémánk. Miközben a mi egyházunk sokszor gond nélkül elfogadja az állami pénzügyi támogatást. És ennek következményeként, vagy ez ettől függetlenül, nem tudom, de soha semmilyen egy erkölcsi kérdésben a társadalomban nem mondjuk azt, hogy ez így nem helyes, emberek. Az egyház azt mondja az Biblia alapján, ez így nem helyes. Nem merünk megszólalni Krisztus evangéliuma alapján. És azt mondjuk, hogy hát mások milyen könnyen föladják a bibliai erkölcsi normákat. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülhetsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? Pál ezzel az utolsó kérdéssel egyszer mint fölmutatja azt is, hogy hogyan kell harcolni a képmutatásnak a mérgező hatása ellen. Föl kell ismernünk, testvérek, hogy Isten mennyire jóságos, elnéző, mondhatnánk toleráns, mennyire türelmes velünk szemben a bűnösök között, ahogy Pál mondta. És ha ezt megismerem és megértem, hogy Isten mennyire jóságos és türelmes velem, akkor nincs más dolgom, csak nekem is föl kellene ezeket a tulajdonságokat öltenem, amikor másokkal beszélek, amikor másokról beszélek, amikor másokhoz viszonyulok, akik körülöttem élnek. Az ítélkezésben nem kell utánoznunk sem Jézust, aki eljön majd ítélni élőket és holtakat, sem Istent. Az nem a mi feladatunk. De jóságosnak, elnézőnek, türelmesnek, toleránsnak lenni a másikkal, aki mellettem van, ahogyan azt Jézustól tanultam, a szent keresztény kötelességem. Ehhez persze azt mondja az ige, hogy először meg kell térnem. Egy kemény feltétel. Máshogy nem megy. Ha megtérés nélkül ülök a másik ember mellé, akkor mindig arra fogok gondolni, hogy mennyivel jobb vagyok nála. Pedig nagyon nem. Amen. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a Jézus Krisztusban hálára buzdul a lelkünk, igédért, kijelentésedért, amelyeket úgy adtál, hogy megérthessük azokat. A te gondolataidat, isteni gondolataidat emberi szavakra bíztad, és ígéreteidet látható módon valósítottad meg, beléptél a mi szűk emberi világunkba. Urunk, megértjük a te parancsolataidat, és biztatásaid erővé válnak a lelkünkben. Köszönjük, hogy rávilágítasz a mellettünk lévő bűnre, amely álarcot vett föl, és úgy mutatta magát, mint ami kívánatos a számunkra. Feddésed és számonkérésed elől nem tudunk elrejtőzni, mert a te titkaidat megláttattad velünk. Hálával ragadjuk meg a jeleket, amelyekkel az adventben karácsony felé igazítod a lépéseinket. Köszönjük, Urunk, hogy adod a te ígédet, a te jövendőlésedet, amely mint egykor a csillag a napkeleti bölcsek előtt, előttünk is kigyúl és hívogat. És még az életünk eseményeit is mindig úgy rendeled, hogy mutassák ezt az irányt. És nem kell haboznunk és tétováznunk, mert hangzik a te szavad itt a templomban is, az igeolvasásokban is, és a te bíztatásaid felragyognak a számunkra. Köszönjük, hogy gyermek születik nekünk, hogy emberi formában eljössz hozzánk, és elkészített számunkra az üdvösséget. Arra kérünk, Urunk, hogy ezekben az adventi hetekben tedd hathatósabbá és erősebbé a te beszédedet, és a mi lelkünket is tedd figyelmesebbé, minden nap adj új jelt a számunkra, és tedd hatalmassá mindenki számára, akiknek hirdeted az igédet. Se a magunk panasza, se a dicsekedésünk, se ennek a világnak az éneke, vásári zaja, vagy a hiába való örömökért való alkudozása, az átkok és a jajszavak ne harsogják túl a te beszédet tiszta zengését. Hadd kérjünk, Urunk, hogy könyörülj ezekben a napokban, a világon, azokon, akik szenvednek a te igédért, az üldöztetettekért, a betegekért, azokért, akiket számkivetettek, akik hazátlanul keresik a helyüket a világban. Könyörülj, Urunk, Jeruzsálemen, és könyörülj Jeruzsálem békéjén keresztül az egész világ békéjén. Te őrizd meg a te városodat, a békevárosát, és te adj a mi vezetőinknek a szívébe is bölcsességet, hogy úgy irányítsák egyházunkat és országunkat, ahogyan az a te akaratod szerint való. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fogadjuk az áldást, testvérek. Örüljetek, Uram, ismét mondom, mindenkor örüljetek. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.